Teleportáló gyűrű, hihetetlen pénzsokszorozás, lebegő szívószál, mentális banánszeletelés, a pohár áthatol az asztalon, színérzékelés tapintással és kanálhajlítás. Néhány bűvésztrükköt soroltam, olyanokat, amelyeket bárki megtanulhat Hajnóci Soma könyvéből. Mondjuk a bárki, az legyen kitartó és nagyon ügyes, szerintem. A bűvészet történetének egyik legfiatalabb bajnoka 50 elképesztő trükkjének titkát fedi fel az új kötetében. A tanulást több száz fotó segíti, és egy videóanyag is, bár ez utóbbihoz csak a könyvben lévő titkos kód felfedezésével férhet hozzá az olvasó. Szórakoztató és izgalmas kiadvány ez, amelyből a bűvészetről és Hajnóci Soma pályájának fontos állomásairól, versenyeiről is értesülhetünk. Hogy milyen fontos az illúzió mellett a humor is a bűvész számára, mi sem mutatja jobban, mint például az az oldal, ahol megtudhatjuk, hogy vannak annak fix jelei, hogy az ember bűvésznek született. Például, ha a szülészorvos kezében nem felsírtál, hanem szemébe néztél és azt kérted tőle, hogy gondoljon egy számra, vagy ha a galamb a kedvenc állatod, amit annyira szeretsz, hogy a zakódban is tartasz belőle egy párat, vagy ha a szabadságszoborról nem New York jut eszedbe, hanem az, hogy eltüntették, ez például fix jel. Van még másik hét, arról kérdeztem Somát, hogy rá vajon melyik jellemző?
Hát nem seprűvel közlekedek, nem vagyok öreg bácsi, aki 20 forintosokat húz elő a gyerekek füle mögül, és nagyjából az összes többi is igazából onnan ered, hogy viccből írtam őket. Nyilván a könyvben fontos volt, hogy trükköket tanítsuk, de igazából a legfontosabb az az volt a könyvben, hogy egy szórakoztató alkotást legyen, ami egyben bűvészileg informatív is, de igazából, hogy mosolyt is csaljon az emberek arcára.
Van egy ilyen, hogy 2 évesen, ha az első mondatod az volt, hogy húz egy lapot.
Nekem valójában azért később érkezett a bűvészet az életemben. Azt hiszem, hogy nekem az első mondatom az volt, hogy hol a kulcs. Úgyhogy maximum szabadon művész lehettem volna ez alapján.
Nagyon érdekesen épül föl a könyv, amellett, hogy sok-sok eszközzel, mindenféle trükköket tanulhat az olvasó, azért az életedből, a bűvészmutatványok, történelemben elfoglalt szerepéről, helyéről is találunk információkat, és a te sikereidről is. Egyrészt kíváncsiak, hogy miért így épül föl a könyv, másrészt pedig mesélj arról, hogy számodra mi a legvonzóbb ebben az életformában. Mi volt gyerekkorodban a legvonzóbb, és hogy mi igazolta, hogy jól döntöttél?
Hát a hírnév, a pénz, a nők, egyértelmű.
Jól hangzik?
Nem. Igen, tehát nem ez. Szerintem, ha valaki bűvésznek megy, akkor tipikusan nem a nőket, a hírnevet, a pénzt akarja kergetni. A könyv, hogy két részben válaszoljak a kérdésedre, úgy épült föl, hogy az alapvető ötlet az volt, hogy egy oktató könyvet rakjunk össze a magyar publikumnak, és végignyálasztani nagyjából közel 40 bűvészkönyvet, nagyon sokat kreatívkodtunk, brainstormoltunk, gondolkoztunk el, hogy mi kerüljön be a könyvbe, és mikor elhatároztuk, hogy milyen fejezetek lesznek, milyen trükkök lesznek a különböző fejezetekben, akkor az merült fel, hogy igazából valahogy színesíteni kéne a könyvet, és itt jött képbe az, hogy ugye megfűszerezzük történetekkel, korábbi anekdotákkal, történelmi eseményekkel, amikre a bűvészetnek hatása volt, és minden más olyan vicces betéttel, mint például, hogy lesz valakiből bűvész és 10 vicces válaszsal, ami az egészet egy ilyen sokkal emészthetőbb egészé teszi, és nem csak egy ilyen instrukciókkal ellátott könyv, hanem egy szórakoztató olvasmány is lehet ez egyben. Gyerekkoromban számomra a bűvészetben leginkább az fogott meg, hogy ugye olyat láthattam, amiről fogalmam nem volt, hogy hogy van. Szerintem ez sok gyerekkel így van, ugye a lehetetlent látja a gyerek, amikor egy bűvésztrükköt lát, a felnőtt is egyébként, amikor bűvésztrükköt mutatnak neki, csak nyilván gyerekkorban van egy ilyen nagyon-nagyon intenzív érdeklődése az embernek, legalábbis nekem volt az iránt, hogy ez mégis hogy lehetséges, mikor ez fizikailag nem történhet meg. És én ezért ugrottam fest eleinte kisebb bűvészdobozokkal, meg trükkökkel, Rodolfo könyvvel a bűvészetbe, aztán elkerültem egy bűvész szakkörre, annak is bekerültem későbbi mesteremhez, Molnár Gergelyhez, és minél jobban belemélyedtem a bűvészetbe, annál jobban érdekelt minden más része is ennek a művészeti ágnak, és hát ez vezetett később a itthoni, majd külföldi versenyzéshez, a világbajnoksághoz, a világbajnoki címekhez, és ahhoz, hogy itt beszélgetek most a könyvről veled.
Mi volt a legkedvesebb tárgyad? Mondjuk az elején, amikor elkezdtél foglalkozni ezzel, elkezdtél gyakorolni, tehát hogy a kártya volt a fontosabb, vagy a kendő, vagy bármi. Másrészt pedig, hogy azt gondolná az ember, hogy ha már belelát, és már tudod, hogy hogy működnek, akkor egyre inkább elmegy a bűvész egy ilyen szemfényvesztés irányába. Azért Dynamo és David Copperfield is megjelenik a könyvben, de olyan, mintha téged nagyon izgatnának ezek a hétköznapi dolgok.
A könyvben azért fókuszáltunk a hétköznapi tárgyakra, mert szerintem igazából a bűvészet akkor legvarázslatosabb, hogyha hétköznapi mindenki számára ismert tárgyakkal adja el őket a bűvész. Tehát, hogyha csillogós sejemkendővel csinálunk valamit, akkor az nem biztos, hogy annyira meggyőző, mint hogyha egy fülhallgatóval, egy papírpénzzel, egy mobiltelefonnal, tehát olyan dolgokkal, ami hétköznapi ember számára is ismertek, nap mint nap megfordul a kezében. Ez az egyik. A másik az az, hogy én is csináltam jó pár olyan dolgot, amik nem olyan típusú trükkök, amiket meg lehet tanítani ilyen könyvben, tehát megjósoltam a Bocskoréknál érő műsorban a Bajnokok Ligája döntőjének pontos eredményét, vagy ott volt a világbajnoki műsorom, vagy különböző olyan műsorszámokban, és egyébként gondolkozunk is még most is, amiket, mint például egyébként ott volt, amikor a Dynamo vizen járt, vagy a Copperfield eltűtette a szabadságszobrot, amiket az ember egyszer csinálnak meg, ezeket publicity stuntnak hívjuk a bűvészetben, és igazából arra jó, hogy később beszéljenek róla az emberek. Tehát a Dynamo, hogyha lemegy a Temzéhez, általában nem szokott átsétálni rajta egy sima hétköznap, ezt ugye egyszer kidolgozták, felvették, és ott van fent a neten, meg hát ugye tévészesőbe lemegy a különböző csatornákon. De ugye ezeknek pont az a lényege, hogy az emberek aztán beszélnek róla. Ugye Copperfield szabadságszobor eltüntetés is pont azért volt nagyon jó példa, mert ezt egyszer megcsinálták, és itt vagyunk 20-an, mint a x évek később, és még mindig erről beszélünk. Én nem nagyon sok ilyen dolgot csináltam, volt egy-két dolog, de engem jobban izgatott az, hogy mondjuk könyvbe összegyem azokat a trükköket, amik igazából hasznosak lehetnek, szerintem a hétköznapi ember számára is. Ők is olyat tudnak mutatni ezek segítségével az ismerőseiknek, amit reméljük, hogy még nem láttak, vagy a lehetetlen tudják bemutatni, és hogy engem kicsit jobban mozgatnak a praktikus dolgok. Tehát én egyébként is sokkal jobban mozgat mondjuk az, hogy önálló estre dolgozzak ki produkciókat, hogy arra írják szöveget, hogy azt tudjam kicsit jobban kisikálni, mert tudom, hogy azokat sokszor elő fogom tudni adni, és bár lehet, hogy azok végeredményben nem jutnak el ennyire sok emberhez, de mégis ott vannak velem az élő előadásokon, önálló esteken a színházban.
Csak azon gondolkodtam például, hogy mennyire van rád ez a könyv.
Én azt gondolom, hogy egyébként is sokat dolgoztam hétköznapi tárgyakkal, én a világbajnoki műsorszámomban ugye mobiltelefonokkal bűvészkedtem, azok jelentek meg, váltak füsti a kezemben, egy aktatásra követett, mint a hűséges kutyám a színpadon, újságpapír a pénzérméket, tehát már én ott is olyan eszközökkel bűvészkedtem, hogy mindenki számára ismert. És pont ezért volt fontos, hogy így könyvben, amit kiadunk, ebben is inkább olyan hétköznapi tárgyakat hozzunk be a fókuszba, amikor az emberek tudnak bűvészkedni. Megmondom tényleg azért is, mert szerintem hétköznapi tárgyakkal bemutatott trükkök sokkal varázslatosabbak tudnak lenni bizonyos értelemben, mint egy speciális, látszólag is bűvészkedékkel.
És neked melyik volt az első olyan kellék, ami hozzád nőtt?
Hát, ami nagyon hozzám nőtt, az egy konkrét csomagkártya volt. Én nagyon sok kártyacsomagon megyek át. Van, hogyha mondjuk minden nap van egy műsor, akkor én minden nap egy-két csomagkártyát elfogyasztok. De volt ez az első csomagkártyám, ez egy kék hátú bicycle csomagkártya volt, ami a mai napig egyébként nagyon féltve őrzök néhány lapot, ami ebből megmaradt, és a mai napig tudom, hogyha véletlenül találok egy lapot, mert olyan szinten elkoptak, olyan szinten megpuhultak, a festék úgy kopott le róla, hogy a mai napig megismerem, hogyha véletlenül mondjuk egy takarítás, vagy egy lakás-rendakás közben kezembe akad valami doboz mélyéről egy lap, hogy ez abból a csomagból való. Az a csomag szerintem egy bő évig velem volt minden nap, reggeltől estig gyűrtem, játszottam vele, ott volt a kezemben, és az volt az a csomagkártya, ami elindított engem tulajdonképpen a bűvész pályán.
Jól emlékszem, hogy egyszer beszéltünk mi a kitartásról, és azt mesélted nekem, hogy képes voltál éjszaka fölkelni, mert akkor el van gémeredve az ember keze, és akkor próbáltad gyakorolni ugyanazokat a dolgokat.
Igen, volt ilyen. Én igazából a világbajnokságra való felkészülésem kapcsán nagyon sok áldozatot hoztam, és nagyon olyan dolgot is csináltam, aminek tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyi gyakorlati haszna volt, de olyannyira elszánt voltam, hogy bármit megtettem volna annak érdekében, hogy én a világbajnokságban jól teljesítsek. Valószínűleg ez kellett hozzá, hogy aztán világbajnok lehessek. Ez a helyzet, amit ugye említettél, ez az volt, amikor pénzérmékkel gyakoroltam egy nagyon nehéz fogást, ami bent volt a világbajnoki műsorszámomban, amikor pénzérméket nyitogatok szét az ujjaim között, görgetek szét, és éjszaka tudtam, hogy amikor ugye akkor a legelgémberedettebbek az ujjaim, felkeltem, tízszer nyitottam, becsuktam a pénzérméket, majd visszafeküdtem aludni, és ennek tényleg igazából semmi értelme, mert egyébként is több százszor gyakoroltam a fogás napközben, lehet, hogy túl sok, nem tudom, Rockit néztem, vagy valami ilyesmi, de azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy szerintem fontos volt, hogy még ezt is hajlandó voltam meglépni annak érdekében, hogy összejövessen. Tehát ez egy ilyen mentális trendizózása volt magamnak, azon túl, hogy fizikai is, bizonyos értelemben.
És hát a könyvből is az derül, hogy sokat kell gyakorolni. Tehát, hogy valami olyan fajta készséget vagy képességet fejleszt az emberben, hogyha ezt a könyvet sokszor forgatja és gyakorol, amit egyébként ma már elég kevés dologgal szoktunk. Tehát mondjuk egy sportoló igen fejlődik, de úgy, ha belegondolok, pláne egy felnőtt ember, és hát azok is érdeklődnek igen. A könyved iránt.
Szerintem felnőtt korban kopik el igazából az a manuális gyakorlásra való hajlandóság, ugye még bizonyos értelemben gyerekkorban megvan, mondjuk, hogyha egy hangszeren elkezdünk tanulni, zenélni, vagy mondjuk bűvészkedni elkezdünk. Tehát, hogyha ugye valaki megmutat valamit, én kipróbálom, és azt mondom egy átlag felnőttként, hogy hú, de ügyes, hát ez nekem abszolút nem menne. Pedig a legtöbb dolog ez nem így van, tehát, hogy neki sem ment azonnal, vagy először, és tudtam kártyát úgy keverni, hogy ma keverek, hát nagyon sok óra gyakorlás van ugye mögött. Én a mai napig nagyon élvezem azt, amikor kapok egy fogást, kapok egy valamilyen manuális feladatot, vagy egy új mitten kártyatrükknél, hogy amit nem tudok megcsinálni. És neki megyek még egyszer, és bizony néha több százszor, néha több ezerszer neki kell menni, hogy aztán az olyan olajozottan működjön, hogy a nézők mit se sejtve nézzék végig a trükköt, és hogy csodát lássanak. Tehát ennek ez az ára. És én bár nagyon élvezem azt is, hogy előadhatok egy nézőnek, én azt a kihívást is nagyon élvezem, hogy megtanuljam ezeket az új fogásokat, hogy lépést tartsak a korral, és hogy kamatoztassam ezt a lelkesedésemet trükkök megtanulásában.
Mennyire fontos ma az embereknek ez a fajta csodavárás, vagy mennyire igénylik? Ugye olyan sokszor kiderül itt a könyvedben, hogy tulajdonképpen félrevezetjük őket, kicsit eltereljük a figyelmüket, és nem vesznek észre dolgokat, de nyilván az is fontos, hogy ők ezt akarják.
Szerintem a bűvészet az egy jó pofa dolog olyan szempontból, hogy itt nem azért csapjuk be az embert, mert ki akarunk babrálni vele, hanem azért, hogy szórakozzon, és ezt általában a néző is tudja. És amikor ugye bűvész trükköt mutatunk valakinek, akkor valami olyat mutatunk, ami megcáfolja ugye a fizika törvényeit, a mai tudomány állását. És itt bejön ugye, mert nyilván a néző is tudja, és mi is tudjuk, hogy viszont én ezt valójában nem cáfoltam meg a fizika törvényeit, csak van nekem egy, és ez a kulcs szó, egy titkom, és én ezzel a titok segítségével tudtam őt szórakoztatni, becsapni, hívjuk, ahogy hívni akarjuk, és hogy az emberek nagyon, nagyon kíváncsiak mindig a titkokra. És szerintem azzal, hogy ugye egy bűvész trükköt megosztok valaki mással, abban nem csak egy trükknek a megoldását mondom el, hanem az én titkomat megosztom velük, és szerintem az emberek ezért is szeretik megtudni a bűvész trükköknek a megoldását, még akkor is, ha mondjuk egy ilyen könyv esetében nem tanulják meg az összes trükköt a könyvből.
De ezek modellek is akár, tehát, hogy lehet tudni, hogy igen, ez így működik kicsiben, és lehet, hogy ugyanezen a szisztémán alapul valami nagyobb horderejű dolog?
Nézd, szerintem a bűvészet az egy látásmód. Ugyanúgy, ahogy a fotográfus úgy járja a világot, hogy nézi, hogy mit, hogy lehet lefotózni, milyen szituáció, milyen kompozíció lenne, ugyanígy a bűvészet is, és a különböző bűvésztrükkök is különböző mechanizmusokon alapulnak. Uh-huh. És van, amit meg lehet feleltetni nagyobb dolgokra, de nagyon sok minden csak ezen a szinten működik, de ez nem baj. Sőt, egyébként vannak olyan trükkök, amiknek 5, 6, 7, 8, 9 vagy akár 10 különböző metódusát is elő lehet adni, úgy, hogy a nézőnek ugyanaz az effekt. Tehát a néző mondjuk azt látja, hogy egy kártya átváltozik egy másik kártyával, én ezt, hogyha most kapnék egy csomag kártyát, ezt kb. 20 különböző módon meg tudnám mutatni, és a hatás az ugyanaz a néző szempontjából, de az 20 teljesen különböző fogás mégis. A könyv megírásán a legfontosabb számunkra az volt, amellett, hogy hétköznapi tárgyakkal szedjük össze egy csomó trükköt az olvasónak, amiket otthon ő is meg tud csinálni egy mobiltelefonnal, egy csomag kártyával, egy gumikarikával, vagy egy fülhallgatóval, hogy a trükkök ne legyenek nagyon nehezek, tehát ezek a trükkök relatíve könnyen megtanulhatóak, nyilván vannak egyszerűbbek és vannak picit nehezebbek, de én azt gondolom, hogy a nagy közönség számára szinte mindegyik trükk azért egy kevesebb gyakorlással elsajátítható. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos volt, az az, hogy úgy válogattuk össze a trükköket, úgy alkottuk meg ezeket a rutinokat, amik a könyvben találhatóak, hogy az eszközök a trükk után megvizsgálhatóak legyenek. Tehát, hogy ne maradjon ott egy preparált dologgal a kezében az előadó, a bűvész, tehát az olvasó, aki ugye megtanulja ezeket a trükköket, hanem hogy sikerélménye legyen, be tudja mutatni társaságban is, tudjon bridírozni ezekkel a trükkökkel, meg tudja lepni a barátai, családtagjait, és ennek fontos része az, hogy például egy kártyatrükk után a kártyacsomag, amivel csináltam a trükköt, azt meg tudja vizsgálni az illető, akinek mutattam a trükköt. Abban mondjuk tisztában voltunk, hogy azért sok fiatalt meg fog mozgatni a könyv. Azt azért hagyd mondjam el, hogy azért a könyv nem egyedül az én eredményem, hanem nekem van egy szakmai jobbkezem, Kelle Botonnak hívják, akivel együtt nevelkedtünk föl, és vele karöltve írtuk meg ezt a könyvet együtt. Hogyha Boton nem lenne, én nem lennék világbajnok, olyan szinten minden kreatív projektem benne van az ő keze is, és ez abszolút egy kollaboráció volt kettőnk között, tehát ezt ő nem átnézte a könyvet, hanem teljesen szervesen legalább annyi dolgozott vele. Én azt gondolom, hogy egyébként én elég jó értek a bűvészethez, nagyon-nagyon sok mindent láttam, tudom, hogy mi működik színpadon egyre jobban, és mi nem, tudom, hogy kell nézőkhez nyúlni, és mit szabad, és mit nem szabad, de bizony én is nagyon sokszor ütközök olyan kreatív gátakba, amit egyedül nagyon nehéz megoldani. És Botond itt van mellettem, szintén nagyon jártas a bűvészetben. Azt mondom igazából, hogy a bűvészet történelemben és egy-két ilyen bűvészet irodalmi kérdésben még sokkal olvasottabb is, mint én. És pont emiatt, hogy őnek egy picit több tudása van a háttér dolgokról, én azért jóval tapasztaltabb vagyok színpadon, nagyon jól kiegészítjük egymást.
Nyilván nem minden történetet írtál le, amikor a bűvészetnek volt szerepe, akár a történelemben, akár valami nagy elődöd életében, de hogy melyik a kedvenc sztorid elmesélet?
Nagyon sok történetet leírtunk, hát nyilván egy csomó anekdóta van rólam. Ezek persze érdekesek, de nem megtörténtek, szóval, hogy nem annyira izgalmas már így utólag nekem. Számomra a legizgalmasabb történet az van egy kis szedet, ahol összegyűjtöttük azokat az eseteket, amikor bűvészek, bűvészrükök segítségére különböző háborúban, hogy segítették egyik vagy másik oldalt, hogy például a szövetségesek kártyalapokba hogy rejtettek el térképet, vagy hogy térítettek el német seregeket kamúján felfújható tankok segítségével. Tehát nagyon sok olyan dologban is ott volt a bűvészet a történelmünkben, amiről nem is gondolnánk, és ezeket is egy picit megpróbáltuk összeszedni, és a könyv sorai közé belopni.
Ugye benne van a gondolatolvasás is.
Nyilván.
Trükk. Azon gondolkodtam én, hogy szeretnéd, hogyha akár varázsolhatnál is? Tehát, hogyha nem lennek mindennek magyarázata, nem lenne minden...
Szerintem azért nincs mindennek magyarázata. Nyilván a könyvben igen, a könyvben van. Nekem nagyon sokszor eszembe jut az, hogy milyen lenne, hogyha igazából csodát tudnék mutatni az embereknek, hogy mit tudom én, egy koncerten mondjuk egyszer csak fellebegnék és átlebegnék a színpad mellett. De aztán rájöttem, hogy én igazából pont ezt csinálom, csak ilyenfajta csodákat nem tudunk a hétköznap létrehozni. Én ezzel foglalkozom, és pont egy ilyen könnyed, csodának tűnő dolog mögött nagyon sokszor nagyon sok tervezés, munka, meg erőfeszítés van, hogy az aztán úgy nézzen ki a színpadon, mintha csak úgy wow, csoda történne. De én hiszek abban amellett, hogy egy nagyon érdeklődő, meg racionális valaki vagyok, hogy itt azért dolgoznak felső erők is, ugye sok ember hisz ebben, hisz abban, én senkinek a hitét megkérdőjezni, meg megcáfolni nem is tudom, nem is akarom. Én is hiszem azt, hogy valami van itt, ami több, és mozgatja ezeket a szálakat, nem tudom, hogy mi az, vagy hogy van, de ha megtudom, megígérem, hogy elmondom.
Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal Hajnóci Soma és Kelle Botond könyvét a HVG könyvek kiadó jelentette meg.